Szervusz, Tündi, szép jó napot!
Szia, Gergő, hogy vagy?
Én köszönöm szépen, jól vagyok. És te?
Jól, kicsikét fáradtan, köszönöm, zajlik az élet.
Ezt már
mindig
meg se említem.
Ezt meg se említjük, mert ez mindig így van, de hát sok munka van. Van egy nagyon lelkes témavezető, még itt a PhD projektem legvégén, aki most kitalálta nekem, hogy milyen jó lenne, hogy ha még csinálnék kísérleteket. Csak így a végén, csak úgy hobbiból.
Igen, hát ez mindig így, hogy hát azért legyen már teljes ez a kép, még rakjál hozzá 40 kísérletet, úgy az igazi.
Igen. Veled mi helyzet? Te kísérletezel, vagy ugye mondtad a múltkor, hogy vegyszerekre, eszközökre, egyebekre vártál?
Ja, hát megérkeztek a vegyszerek, és határidőm volt, úgyhogy a héten 4 nap alatt 400 mérést kellett megcsinálnom. Amitől egy kicsit, hát hogy mondjam, szívesebben fekszek az ágyban többet.
Az mégis hogy sikerült? Milyen hosszú egy mérés?
Hát egy mérés alapvetően 1 perces, de minden mérésnél folyamatosan újra kell az egész műszert kalibrálni, újra kell a műszert igazgatni, ugye ez a fine tuning, a finom hangolás, ugye, ami nagyon fontos. És hát a mintát, egyébként a módszer, amivel dolgozom, az egy nagyon király módszer, mert hogy iszonyat pici mennyiségű anyag kell hozzá, tehát innentől kezdve nagyon drága vegyszereket is lehet vele mérni, ugyanis gyakorlatilag a gramnak ilyen nagyon-nagyon sok millió milliárdod része kell.
Wow.
Csak a műszerhez, viszont ezt a vegyszert utána bele kell tölteni kapillárisba, egy nagyon-nagyon-nagyon vékony üvegcsőbe, ami ráadásul el is van húzva a végén, tehát ilyen milliméternek ezred része vastagságú, amit aztán a mikroszkóp alatt ugye csipesszel le kell csípni, hogy kinyissuk a végét, majd ebbe a körülbelül hajszál vastagságú vagy szélességi lyukba bele kell hátulról tölteni az oldatot. Úgyhogy egy eléggé, hát mondhatjuk ténylegesen szőrszál hasogatónak is, meg pepecselős munkának, de utána, hogyha ha tudjuk, hogy hogy kell a műszert hangolni, akkor azért olyan sok időt nem vesz igénybe, viszont az egész folyamat valóban, tehát 4 napon keresztül napi körülbelül 100 mérést csináltam meg.
Borzasztóan hangzik.
Hát ez a kísérleti kutatóknak ugye az élete. Aztán van, amikor hetekig nincsen kísérlet, de ha határidő van, akkor azt meg kell csinálni.
Igen, ugye ez egy érdekes dolog, mert ugye az én kísérleteim azok sokkal hosszabb időtartamúak. Tehát nálam ilyen 3, de inkább 6 óránál kezdődik, és amikor arról volt szó, hogy nagyon sok munkát elvégeztem egy adott időszak alatt, hogy tényleg ugye friss volt még a minta, és hogy ezt minél hamarabb kimérjük, amit ki akarunk mérni, illetve ugye tavaly ilyesmi időszakban ekkor ugye lihegett a nyakamban a járványhelyzet is, és amiatt úgy voltam vele, hogy próbáljunk meg minél több mérést, igen, hasonlóan megcsinálni minél több idő alatt, akkor én 2 kísérletet tudtam 1 napra berakni, és akkor felraktam reggel 1-et, azt még levettem munkaidő utolsó 1-2 órájában, és felraktam éjszakára egy másikat, az ment szépen magától, azt csak el kellett indítani az adatrögzítést, és utána meg mehettem haza aludni.
Igen, itt az a probléma nálam, ennél a műszernél, hogy bár lehetne automatizálni, viszont a hőmérsékletet folyamatosan kell figyelni, innentől kezdve minden 1 perces mérésnél manuálisan fel kellett írnom a műszerben lévő hőmérsékletet, ugyanis a kapott adat az hőmérséklet függő, tehát azzal úgynevezett, ugye normalizálni kell az adatokat. Persze vannak egyébként olyan mérési módszerek, amiket használok, ahol tényleg egy adatsor felvétele akár 40-50 percet is igénybe vehet. Nálam ilyen sok órás mérés csak akkor van, hogyha inkubálni kell ugye a mintámat, tehát az azt jelenti, hogy ugye összepakolom a mintát, és akkor ott hagyom kevergetni, vagy csak állni egy pár órán keresztül.
Igen, hát ugye kísérleti munka valóban, ahogy mondod. Izgalmas vagy unalmas, melyik része éppen hogy dominál?
Szerintem nem lehet letagadni azt, hogy van rengeteg olyan része, ami iszonyatosan unalmas tud lenni.
Abszolút.
Tehát
nem.
Azért, amikor ott, nem tudom, 300-szor kell pipettáznod egy nap, akkor azért az nyilván sok.
Hát igen. De akkor beszéljük meg nagyon gyorsan még a másik kedvenc felvezető témánkat, milyen az időjárás Berlinben?
Az időjárás Berlinben, ami ugye nagyon fittel itt a majdan megtárgyalandó témára, jelenleg éppen rendkívül napos, de szerencsére belső udvarra néz az ablakon, tehát semmit nem érzékelek belőle, de majd lehet, hogy a felvétel után kicsit kimegyek sétálni, mert az a baj, hogy meg kell számlálni nagyon a napsütéses napokat már.
Igen.
Ugyanis onnantól kezdve, hogy elkezdődnek a szürke napok, utána március végéig, április elejéig semmit nem látunk belőle.
Igen.
És nálad milyen?
Hát itt, ez már megint ez a rapszódikus, és amit már korábban egyszer talán mondtam, ez a érdekes viszonyom az időjárással. Ma reggel, ahogy elindultunk és jöttünk, be a lehető legundorítóbb esős, szeles, viharos, majdhogy nem. Nagy, tehát szó szerint undorító időjárás volt, és most éppen nézek ki az ablakon, és verőfényes napsütés. De komolyan, tehát néhány óra alatt. Szóval Nagy-Britannia időjárását egy kicsikét mondhatjuk úgy, ezt mondják a helyiek, hogy a klímaváltozás nem kicsit fölborította az utóbbi években.
És akkor ezzel, bár hál' Istennek most nem annyira kínosan és kínfájdalmasan, de átvezetted a beszélgetésünket a mai témára, ez pedig a klímaváltozás, vagy ugye, hogyha teljesen magyar kifejezéssel szeretnénk élni, akkor az éghajlatváltozás téma az, amit meg fogunk ma tárgyalni.
Igen.
És akkor meséld el nekünk, hogy végül is miért ezt a témát szeretted volna most épp megtárgyalni. Ugye nagyon sokan hallják ezt a tévében, rádióban folyamatosan, tehát könnyen előfordulhat, hogy esetleg a hallgatóságnak is olyan érzése van, hogy na már megint erről kell beszélni. De igenis fontos téma, és szeretnénk ezzel talán ma egy kicsit tudományosabb és kicsit tevékenyebb megközelítést megfogalmazni.
Igen, abszolút, ezt megértjük, hogyha valaki úgy érzi, hogy jaj, már megint, még itt is a klímaváltozásról hallani, ugye kicsikét a csapból is ez csöpög, ez valóban így van, és nagyon aktuális, nagyon, nagyon releváns téma, ugyanis pont most a napokban kezdődik a COP vagy COP26 nevű klímakonferencia Glasgow-ban, itt az Egyesült Királyságban, ahol világvezetők, cégek, politikusok gyűlnek össze, hogy a klímaváltozásról, a klímakrízisről, problémáról, meg ilyesmiről beszéljenek. Ezért gondoltam azt, hogy tényleg hiába lerágott csont témának érezhetjük, azért érdemes róla most egy részt szentelnünk neki, és egy kicsikét erről beszélni, és meglátjuk, hogy nektek, hallgatóink, ez mennyire unalmas, mennyire érdekes téma. Valójában én, ugye számunkra ez egy relatíve távoli témakör abból a szempontból, hogy ugye egyikünk sem klímával foglalkozik, vagy egyikünk sem ilyesmivel foglalkozik, de nekem vannak az ismeretségi körömben, itt Readingben sok klíma, éghajlatkutató tudós, akinek ez a fő munkássága. És konkrétan ezt javaslom is mindenkinek, akit érdekel ez a témakör, vagy csak egyébként szeretne képi módon ennek utána nézni. Vannak ezek az úgynevezett klímacsíkok. Ezt így meg lehet Google-ban keresni, erre rákerestem direkt én is. Angolul climate stripes, de magyarul is klímacsíkok. Így, hogyha ezre rákeresünk, akkor az Országos Meteorológiai Szolgálatnak ki kell jönnie egy weboldalának, és ezeket a klímacsíkokat, ezt a vizualizációs, tehát képi megjelenítési módját, a klíma változásának, alakulásának, ezt pont itt egy readingi tudós találta ki egy néhány évvel ezelőtt. Tehát ez egy ilyen, itt a Reading Egyetemnek egy ilyen saját büszkesége, mondhatjuk úgy. És ebből kitűzőket meg mindent gyártanak. Itt az ilyen fő nagy transzparensek, nagy kivetítők, meg ilyesminél nagyon sokat látjuk ezeket a klímacsíkokat. Ennek az a lényege, hogy függőleges vékony csíkokként egy adott színnel reprezentáljuk mondjuk egy adott évnek az átlag hőmérsékletét, és akkor képzeljük el, hogy mondjuk az 1900-as évek legelejétől a napjainkig minden évnek az átlag hőmérsékletét egy ilyen hőmérséklet skálán ábrázoljuk, amit átkonvertálunk egy színskálába, tehát minél hűvösebb, annál kékebbek a színek, és az megy át szépen rózsaszínes, pirosasba, és ezzel mutatja. És ezek az ábrák, ez a fajta képi reprezentáció nagyon kirajzolja ténylegesen az azt, hogy az utóbbi 100-200 évben hogyan melegedett a klímánk. Ezeknek egyébként megtalálhatjuk tényleg egész bolygóra vetített átlaghőmérséklet verzióit, vagy, ahogy mondtam, az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, városainkra, tehát például kikereshetjük az összes nagyobb megyeszékhelynek, fővárosnak, mondjuk az utóbbi 100-120 év alatti hőmérséklet változását, hogy hogyan alakult átlagban.
Na igen, ez egy érdekes kérdés olyan szempontból, hogy ugye átlagosan azoknak, akik nem igazán foglalkoznak a klímával, a klímaváltozással, illetve úgy általában a tudományos dolgokkal például, az, hogyha azt hallják a tévében, hogy fél Celsius fokot emelkedett a világ óceánjainak a hőmérséklete, azt mondják rá, hogy nagy cucc, hát télen ott van, mit tudom én, 10 fokos, vagy még alacsonyabb, aztán nyáron meg megfürdünk benne, mert olyan jó a víz. De hogy demonstráljuk azt, hogy mennyire komoly téma is ez, fel kell hozni azt a tényt, hogy idén, tehát 2021-ben a fizikai Nobel-díjat a klíma modellezéséért adták oda. Tehát nyilván kettő különböző témában, az egyik az inkább az ilyen kaotikus mintázatoknak a felismerése és követése, de hogy valóban ugye a klíma az ténylegesen sokszor kaotikusan változik, és nehéz benne felismerni a különböző mintázatokat, viszont az egyértelmű, hogy emelkedik a hőmérséklet. És nem szabad azért azt elfelejtenünk, hogy ugye főleg például Magyarországon, ahol gyakorlatilag minden irányból ugye földdel vagyunk körülvéve, ugye nincsenek tengereink, óceánjaink, ott azért ennek a hatását jelenleg egy kicsit nehezebb megfigyelnünk, viszont egy kicsit ez olyan is, mint amikor egy béka hideg vízben ül, és aztán elkezdik azt a vizet folyamatosan melegíteni. Tehát, hogy nem veszi észre, nem veszi észre, nem veszi észre, aztán egyszer csak kipurcan, mert folyamatosan alkalmazkodunk hozzá. És lehet, hogy jelenleg ez például akár ugye a mezőgazdaságban, a terményben csak ilyen 1-2%-os terményveszteséget okoz, aminek lehet, hogy még néha örülnek is az emberek, mert így összességében jobb áron lehet eladni ugye a terményt. Viszont az a baj, hogyha ez az 1-2%-os veszteség az évről évre növekedni fog, akkor azért itt egy évtizeden belül már eléggé releváns mennyiséggel kell számolnunk, és bizony, hogyha a termény drágul, akkor minden drágul.
Igen, tehát egy nagyon bonyolult helyzetről van szó, ezt mondjuk ki. És ugye, ami a legnehezebb tud lenni sokszor, az az, hogy azt érezzük, hogy mi egyének mit tudunk tenni. Tudunk-e egyáltalán tenni valamit? És aztán például olvasunk ilyesmiről, vagy hallunk ilyesmiről, és nem tudom, te hogy vagy vele, vagy a hallgatóink hogy vannak vele, én sokszor érzem azt, mintha nekem erről prédikálnának, hogy ezt kell tenned, azt kell tenned, csökkentsd a saját kibocsátásodat, és válasszál ilyesfajta más közlekedési módokat, ne egyél bizonyos termékekből annyit. És ez nagyon nehéz az, hogy egyéni szinten mit tudunk csinálni. Tehát igazából erről akarunk főleg beszélni ebben a részben így röviden, hogy ezek a nehézségek tényleg hogy jelennek meg számunkra. De csak az, hogyha csak annyit beszélünk meg ebben az epizódban, hogy a klímaváltozás kérdése mennyire egy fontos kérdés, hiába annyit sokat hallunk róla, hogy már sok is lehet igazából, de ennek be kell kerülnie ténylegesen a köztudatunkba, és tényleg beszélni kell róla, és végig kell gondolnunk, hogy egyénileg mit tudunk csinálni, vagy kollektíve, tényleg országszinten, vagy nagyobb vállalatok szintjén mit tudnak csinálni, mert ez a jövő, ez nem kérdés.
Igen, és egyébként csak, hogy lássuk, hogy mennyire kezdik komolyan venni a különböző kormányok, és ezt a kérdést itt szeretném bemutatni, hogy én most mit tapasztalok éppen. Ugye a nyáron, amikor utaztam haza Magyarországra, akkor két választásom volt. Az egyik, hogy megveszem az oda-vissza utat vonat úttal, ami ugye körülbelül ilyen 10-12 órát vett volna igénybe, és ilyen jó 150 euróba került volna, tehát ez ilyen 45-50 ezer forint lett volna a hazaút, míg repülővel az egyik ilyen fapados légitársaságnál találtam oda-vissza repülői jegyet 10 euróért, ami ugye ilyen 3700 forint körül volt akkori árfolyamon. Tehát, hogyha valaki átlagosan nincsen ugye a felső 100-ban, vagy felső 1000-ben anyagilag, akkor nyilvánvaló azt fogja mondani jelen esetben, hogy hát azt veszem meg, amelyik olcsóbb, ráadásul kényelmesebb és gyorsabb is ugye repülővel igen. hazautazni. Viszont jelenleg éppen a héten tudtam meg, hogy az egyetem, ahol dolgozom, mostanra kihozott egy új hát szabályzatot gyakorlatilag. Ugye eddig nem térítették meg a különbözetet például a repülő és vonatjegy közt, hogyha valaki a vonatot választotta Európán belüli utazásra, ugye konferenciákra, találkozókra. Most viszont kijött egy olyan szabályzat, ahol azt mondják, hogy hajlandók megtéríteni az első osztályú vonatjegyet, amennyiben nem repülővel utazunk.
Ah.
És akkor innentől kezdve már nyilvánvaló olyan helyekre, ahova, ha összeadjuk azt, hogy ugye repülőtérre 2 órával előbb oda kellene érni, meg 1 óra hossza odaérni a repülőtérre, meg aztán a repülőn is bevárni a csomagot, stb. Azért az ugye hozzáad egy jó 4-5 óra hosszát gyakorlatilag az úthoz.
Igen.
Hogyha azt hozzáadjuk a repülő úthoz ténylegesen, akkor már nagyon sok helyre el lehet jutni, például ugye Németországból is vonattal az adott időn belül.
Igen, ezzel egyetértek, mert pont egy ugyanilyen szituációval mi is szembesülünk napi szinten. Az belföldi utazás, amit mi megteszünk mostanában, ugye ingázunk sokat jelen pillanatban az új otthonunk, Cambridge, és még a régi helyünk Reading között a párommal, és masszív különbség van a között, hogyha vonattal tennénk meg, vagy hogyha autóval. Autóval az oda-vissza út, az így körülbelül 25-30 font. Ha vonattal tesszük meg ezt az utat, akkor egyrészt hosszabb idő, és csak nekem, akinek még van valamilyen fajta ilyen kedvezményem a vonat jegyek megvásárlására, így kerül oda-vissza 40 fontba egy személyre. Tehát 2 személyre tudjuk meg autóval 25-30 fontért megjárni, és egy személyre viszont 40 font oda-vissza.
Így van.
Tehát ez egy ilyen típusú példa, hogy erre csak azt akarom mondani rögtön, hogy ha vannak hozzám hasonló emberek a hallgatóink között, akik azon gondolkodnak, hogy fú, hát én nagyon szívesen tennék azért, hogy a saját viselkedésemet változtassam a klíma érdekében, a föld bolygónk érdekében, de azzal szembesülök, hogy vannak döntések, amiket nem tudok meghozni, mert egyszerűen az életemben nem működőképes döntések, akkor ne érezzük magunkat rosszul. Tehát vannak sokan, egyébként ez egy létező mentális egészségügyi probléma már a klímaszorongás, a klímaváltozással kapcsolatos ilyen pszichés problémák, amikor valaki tényleg attól szorong, azon aggódik, hogy mi lesz a bolygónk jövője, mi lesz a jövőnk. És tényleg ez egy nehéz kérdés, de legyünk magunkkal megengedők és megbocsátok, hogyha azt érezzük, hogy mi megteszünk, amit meg tudunk tenni, de hogyha a körülményeinken túlmutatnak dolgok, akkor ne haragudjunk magunkra emiatt.
Így van. És akkor szerintem egyébként vágjunk is bele. Talán az első dolog, amit meg kellene beszélni, amit szerintem te egy kicsit jobban be tudsz mutatni, hogy mégis miről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy éghajlat, és miről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy időjárás?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, egy nagyon érdekes kérdés, és ugye rögtön nem is egyértelmű feltétlenül, hogyha nem vagyunk ebben a témakörben benne, és erre leginkább az egyik ismerősömet fogom idézni, egy professzorasszony itt a Reading Egyetemen, aki főleg hidrológia témakörben dolgozik, ugye ez a víz, tan, víz, áramlás, tehát például folyók mozgása, áramlása témakörében dolgozik, illetve ami a fő munkássága, az áradások előrejelzése. Ugye nem is keveset hallottunk erről a témakörről is, hogy rengeteg áradások, hát nagyon masszív, súlyos helyzet állt elő a nyáron például Európa több részén, hogy olyan folyók, patakok vagy kisebb folyások áradtak ki, és öntöttek el helyeket, és sajnos emberek vesztették el életüket. Annak következtében, amit ugye utána a tudósok arra vezettek, hogy hát ilyen extrém időjárási eseményeket egyre többet és többet fogunk látni a klímaváltozás miatt. És ezzel kapcsolatban olvastam ettől a professzorasszonytól, aki közvetlen ismerősöm is, illetve nagyon szakmailag és minden szempontból egy példaképem, hogy milyen komolyan végzi a munkásságát, és volt egy cikke, amiben az előrejelzésekről beszélt összességében, hogy ugye gondoljunk bele, hogy amikor mi is szoktuk leellenőrizni az időjárás előrejelzéseket, hogy na akkor most ma délután, vagy holnap milyen időjárás lesz, esni fog-e az eső, hogy öltözzek föl, és milyen gyakran szembesülünk azzal, hogy már néhány napra előre vetítve is, például különböző weboldalak, különböző dolgokat mondanak, van amelyik azt mondja, hogy esni fog, van amelyik azt mondja, hogy nem fog esni, van amelyik különböző százalékkal mondja, és ott szembesülünk azzal, hogy minthogyha egyszerűen nem lehetne az időjárást jól előrejelezni. Na akkor mi az időjárás, és mi az éghajlat, a klíma idegen szóval? Az időjárás az a rövid távú, kicsit közvetlenebb változása a külső körülményeknek, tényleg ugye napsütés, szél, csapadék, stb. A klíma, vagyis az éghajlat, az viszont ennek a sokkal hosszabb időre kivetített mindenfajta tendenciái, alakulása, illetve az, hogy tehát nagyobb területekre is jellemző. Ugye időjárást azt tudjuk nézni azt, hogy tényleg itt a városunkban, az utcánkban, hogy fognak alakulni a körülmények holnap-holnap után, egy hét múlva. Klímát azt főleg ugye esetleg teljes országokra, teljes földrészekre, területekre, vagy az egész bolygóra szoktuk értelmezni. És valóban az éghajlatot modellezni, azt mondják a tudósok, hogy sokkal egyszerűbb bizonyos szempontból, sokkal megbízhatóbbak a modellek, mint a helyi időjárást. A helyi időjáráshoz, ahhoz, hogy minél megbízhatóbb legyen, nagyon sok adatra van szükségünk, nagyon sok adatot kell kimérnie egy rendszernek földolgozni, és utána egyébként szuper számítógépeket használnak. Itt Reading környékén vannak olyan központok, ahol tényleg szuper számítógépek veszik be azt a rengeteg időjárási adatot, amit különböző állomások kimérnek, és utána ezeket rakják be fizikai modellekbe, tényleges fizikai összefüggések alapján, és próbálják meg előrejelezni tényleg egyenletek és modellek alapján, hogy milyen lesz az időjárás. Rövid távon ez nagyon nehéz. Az időjárás tényleg, ugye a kaotikus szót már említettük, tényleg az sok szempontból. Nagyon-nagyon-nagyon pici, ugye úgy hívjuk, hogy fluktuáció, kicsi ingadozások tudnak aztán később megbolondítani dolgokat, nem sokkal arrébb. Viszont a klíma, mivel az sokkal hosszabb távú és nagyobb lélegzetű, a klímamodellek sokkal nagyobb biztonsággal tudnak előrejelezni dolgokat, és itt jutunk a klímaváltozás, éghajlatváltozás kérdéséhez, ugyanis jelenlegi adataink alapján, amikor arról beszélünk, hogy most például az ipari forradalom kezdete óta, tehát mondjuk nagyjából az utóbbi 120-150 évben mennyit melegedett a bolygónk bizonyos cselekvések következtében, ez alapján tovább viszik a tudósok, ezt szintén még idegen szóval úgy hívjuk, hogy extrapoláljuk, hogy meglévő adatok alapján előrevetítjük, hogy modelleink szerint hogyan fog alakulni még a hőmérsékletváltozás, és ugye azt látjuk, azt mondják a modellek, az előrejelzések, hogy ha nem teszünk sürgősen nagy változtatásokat, kollektíven az egész föld emberiségének viselkedésében, akkor még sokkal durvább melegedés fog történni, aminek a következménye az lesz, hogy lokálisan, helyi szinten sokkal extrémebb időjárásokat fogunk tapasztalni, aminek súlyos következményei vannak az életünkre.
Így van, és akkor egy kicsit részletesebben is, ugye a jövőbeli éghajlatunkról. Tehát 2015-ben a világ szinte minden országa aláírta az úgynevezett Párizsi Egyezményt, és ennek az egyezménynek a célja az volt, hogy a globális felmelegedést korlátozza azáltal, hogy a világ átlaghőmérsékletének növekedését 2 Celsius fok alatt tartsák a 19. század végi átlaghőmérséklethez képest. Ez, hogy 2 Celsius fok alatt, ez ugye van egy kiegészítés, hogy remélhetőleg csak 1,5, tehát másfél Celsius fokon vagy az alatt tartsák. A felmelegedésnek ez a szintje csekélynek hangzik, ugye ahogy beszéltük is, reggel meg este nem ugyanaz a hőmérséklet, jelentős különbség van a kettő közt, viszont nagyon nagy problémákat okozhat. A tudósok tudják azt, hogy az olyan szélsőséges éghajlati jelenségek, mint az árvizek, hőhullámok, aszályok a felmelegedéssel egyre valószínűbb és rosszabbá is tudnak válni, és aztán ezek az időjárási események terményhiányhoz és élelmiszerárak emelkedéséhez vezethetnek, ami miatt aztán egyre több ember kerülhet abba a pozícióba, hogy bizony nem jut elég táplálékhoz, és éhezés alakul ki.
Igen.
A tengerszint is emelkedni fog, a szárazföldi jég olvadás és a melegebb óceánvíz terjeszkedése miatt. Ez aztán emberek millióit tudja veszélyeztetni a tengerparti városokban és a kis szigeteken. Minél nagyobb lesz ez a felmelegedés, tehát annál nagyobbak lesznek ezek a hatások, így bátran mondhatjuk azt, és abszolút nem szenzáció hajhász módon, hogy igenis minden tized fok számít.
Igen, hát akkor nézzük is meg csak röviden, hogy ugye mi is történt már a 19. század vége óta. Azóta a bolygónak az átlag hőmérséklet emelkedése már 1,2 Celsius foknál tart. Tehát ugye ehhez képest, ugye rakjuk kontextusba a célokat, a célkitűzéseket, ugye az lenne a jó, hogyha mindenképpen maximum 2 Celsius fok alatt, de inkább másfél Celsius fok átlag hőmérséklet emelkedés alatt tudnánk tartani, ami ugye nem egyszerű, itt vagyunk nem is annyira messze tőle, hogy már 1,2 Celsius fokot változott. Ugye mi a kulcsa? Erről ugye másokat hallhattunk szintén. Mi az, ami a legjobban hajtja és előidézi ezt az emelkedést a hőmérsékletben? Azok ugye az úgynevezett üvegházhatású gázok kibocsátása, és ezek közül is ugye a leginkább a széndioxid kibocsátása, ami mindenből jön lényegében. Ugye eleve csak abból, hogy mi kilégzünk, de ugye az a természetes ökoszisztémának lenne a része, de ugye az ipari forradalom óta jelentős mennyiségű fosszilis energiaforrásokat, tehát ugye a kőolaj, benzin, egyéb származékok, szén, ugye ezeket hívjuk fosszilis energiaforrásoknak, ezeket égett felhasználtuk, és ezeknek a terméke a széndioxid főleg. És egyébként ugye a kifocsátott széndioxid utána hozzájárul ahhoz, hogy a Földön ugye a beérkező napfény annak az energiája, a hője megrekedjen, ugye ez egy érdekes összetett folyamat szintén, de nagy vonalakban csak ennyit kell ebből most megértenünk, és ennek következtében emelkedik a hőmérséklet. Tehát mi az egyik fő kulcsa annak, hogy hosszú távon próbáljuk meg kontrollálni és visszafogni, vagy esetleg visszafordítani ezt a felmelegedést, valamilyen szinten, valamilyen módszerekkel kontrollálnunk kell azt, hogy mennyi széndioxidot bocsátunk ki.
Igen, és ez a cselekvény ugye lehet egyéni és kollektív is. Tehát akkor mégis mit tehetünk? Egyénként több dolgot is tehetünk azért, hogy csökkentsük az éghajlatra gyakorolt hatásunkat. Például azt a széndioxid mennyiséget, amelyet a mindennapi tevékenységeink eredményeként évente mindannyian a légkörbe juttatunk, ezt ugye szénlábnyomnak nevezzük, vagy angolul carbon footprint. Ez személyenként és évente egyenértékű tonna széndioxidban mérik. A világon átlagosan minden egyes ember évente 6,7 tonna széndioxidot bocsát ki, de ez az érték országon belül és az egyes országok között is nagy mértékben tud változni. Általában a gazdagabb országok ugye főleg gazdagabb emberei felelősek a legtöbb széndioxid kibocsátásért, ugye vegyük itt csak például azt, hogy a leggazdagabb emberek ugye már magánrepülőgépekkel utaznak, amik nem használnak sokkal kevesebb kerozint, mint az utasszállítók, ahol ugye jobb esetben akár 180-an is utaznak a gépen a 3-4 helyett. Hogyha a világon mindenki ugyanolyan kényelmes életszínvonalon élne, az a fejlődő világban élő emberek milliárdjainak életminőségét javíthatná igazából, de a gazdag embereknek és a gazdag országoknak kevesebbet kellene fogyasztaniuk és pazarolniuk ahhoz, hogy ez az életminőség ténylegesen javulni tudjon.
Igen, pontosan. Tehát akkor mit is tehetünk? Ugye beszéljünk egy kicsikét arról így lezárásképpen, hogy egyénileg tényleg mit tudunk tenni, ugye arról is szót ejtve, hogy legyünk magunkkal, megbocsátok, hogyha ha körülményeink nem engednek bizonyos akciókat, bizonyos cselekvéseket, de amit tudunk tenni, azokat tegyük meg, mert miért ne? Ugye egyik fontos dolog, amire tudunk figyelni, az utazás. Hogyha van módunk kevésbé szennyező utazási módokat választani adott helyzetben, akkor tegyük meg. Ilyen például az, hogyha amellett döntünk, hogy a helyet, hogy autóba szállnánk, esetleg választunk tömegközlekedést, vagy a legjobb, ha megtehetjük, akkor például választunk kerékpárt, vagy sétálást. Ugye én például nagyon szeretek besétálni a munkahelyemre, mert szerencsés vagyok, hogy körülbelül egy 20 perc séta, ami még jól is esik reggelenként. Ilyen apró változtatások már tudnak segíteni például.
Így van. Vagy hát ugye ott egy másik ilyen jelentős dolog, amivel nagyon szoktak szenzáció hajhász cikkek, illetve más média anyagok előhozakodni. Ugye ez az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos, és azok közül is a metánéval. Ez pedig ugye a szarvasmarha tenyésztés,
igen,
ugyanis a szarvasmarhák nagyon nagy mennyiségű metánt juttatnak a levegőbe a bélgázukkal, ami egy teljesen természetes folyamat, viszont azáltal csak, hogy nem fogyaszt az ember például szarvasmarha terméket, például a húsukat, mert nyilván érthető az, hogy a tejtermékek azért eléggé bele vannak épülve az étrendünkbe, de már azzal, hogy a húsukat nem fogyasztjuk, azzal már rengeteget tudunk tenni azért, hogy csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátását.
Igen, tehát ténylegesen az étrend és ugye az élelmiszeripar szintén ugye hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához, de összességében ugye senki sem mondja azt rögtön, hogy mindenki azonnal váltson vegetáriánus, vegán életmódra. Ugye nem egyszerű, ez tényleg az életmód és az étkezés egy nagyon komoly kérdés, de valóban, tehát tudunk tenni azért, hogy az egy egészséges döntés tud lenni, hogyha például csak csökkentsük valamennyire a hús mennyiségét az étrendünkben, illetve ami az egyik legnagyobb probléma, az az élelmiszer pazarlás, amikor nagyon sok még fogyasztható jó élelmiszert dobnak ki emberek, vagy ugye túlvásárlás, hogyha megvesz az ember túl sok élelmiszert, amit aztán nem fogyaszt el és kidob, az mind hozzájárult a bolygó szennyezéséhez, mert ugye előállították azt a terméket, vagy szállították például, ugye déli gyümölcsök, egzotikus gyümölcsöket, besétálunk a legközelebbi boltba, és leveltünk a polcról narancsot, citromot, de az nem fog nagy valószínűséggel megteremni itt a szomszéd házban. Azt ugye oda kellett szállítani, az hozzájárult a kibocsátáshoz. Tehát az egyik első dolog szerintem, amit a legkönnyebben megtehetünk, és ez tényleg egy fontos viselkedésbeli döntés lehet, hogy okosan vásároljunk élelmiszert. Hogy azt, amit megveszünk, azt utána fogyasszuk el, és ne pazaroljuk el, ne dobjuk ki. Hogyha ezt sikerült elérnünk, akkor utána tényleg lehet gondolkodni, hogy megnézni, hogy milyen élelmiszert érdemes vásárolni az adott évszaktól függően, hogy ugye minél kevesebb szállításra legyen szükség ahhoz az élelmiszerhez. Tehát ezek lehetnek kis lépések, amiket meg tudunk mi is kicsikét könnyebben valósítani az életünkben.
Így van, és hát ugye megint csak visszatérve arra, hogy nagyon sok embernél az a narratíva kerül elő, hogy hát az egyéni intézkedések csak nagyon kis mértékben tudják befolyásolni az éghajlatváltozást, ha egyáltalán tudják. De ugye itt kettő mutató van. Az egyik mutató az, hogy az egyéni intézkedés természetesen akkor éri a legtöbbet, hogyha egyre többen teszik meg azt az egyéni intézkedést.
Igen.
Ehhez pedig arra van szükség, hogy ösztönözzük a társainkat, ösztönözzük az ismerőseinket arra, hogy például ugye a bevásárló szatyrok, stb. Ez már kicsit inkább a természetvédelem szemszögéből figyeli a dolgot, de ugye mindegyik ugyanoda vezet, hiszen a műanyaggyártás is természetesen jár megfelelő mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásával, akár vízgőz a levegőbe, akár széndioxid. A másik, amit tehetünk, és ezt szintén kollektíven tudjuk, tehát közösség szinten, hogyha úgy érezzük, hogy például van egy gyártó, aki teljesen újrahasznosított minimális szén lábnyommal állít elő csomagoló anyagot a saját termékükhöz, még egy másik gyártó hasonló minőségű termékénél nem újrahasznosított nagy szén lábnyomú termékek vannak előállítva, akkor próbáljuk bojkottálni, próbáljuk nem megvásárolni ennek a termékét, és inkább forduljunk afelé, amelyik remélhetőleg hasonló áron, de a környezetre nagyobb tekintettel állít elő akár ételt, akár bármilyen más terméket.
Igen. Ugye ez a fogyasztói kultúra kérdése, amit ugye sokszor szoktak jogosan kritizálni, szidni, hogy ténylegesen ki vagyunk téve nagy cégek marketingjének, és mindenfajta tényleg cselekvésének, hogy azt csinálják, amiből a legnagyobb profitot tudják szerezni. De ebből a szempontból nézve, emiatt fogyasztóként van hatalmunk fölöttük, van erőnk, tudunk kifejteni nyomást rájuk azzal, hogyha minél többen döntünk úgy, hogy kollektíven megváltoztatjuk a viselkedésünket, és igenis elvárjuk, hogy oké, nem változtatsz a kibocsátás mennyiségen, nem veszed figyelembe azt, hogy mit kell tennünk a bolygóért, jó, akkor nem nálad vásárlok. Tehát tudunk tenni, hogyha minél többen elkezdünk odafigyelni erre, és ezt fogunk, hogy tegyünk ezekért a problémákért.
Így van. Hát köszönjük szépen megint csak, hogy velünk tartottatok ebben a diskurzusban. Természetesen ez inkább volt beszélgetős, mint próbáltunk ugye minél több információt eljuttatni hozzátok, hiszen ahogy az elején is említettük, már valószínű hallottatok erről eleget.
Igen.
De talán a tevékenységközpontú nézőpont az, ami a legritkábban hangzik el, hogy mi egyénenként mit tudunk tenni ebben a témában, és természetesen van sokkal több dolog, amit tehetünk, de ezeknek jelentős része igencsak politikai tud lenni, és ugye a podcastunknak az egyik fő ismérve, hogy politikailag pártatlanul igyekszünk minden egyes ilyen akár szociális kérdést is megközelíteni, de amennyiben érdekel titeket az, hogy mit tudtok még tenni egyénileg a klímavédelmével kapcsolatban, így rengeteg anyag magyar és angol nyelven is rendelkezésetekre áll az interneten, szinte csak be kell pötyögni, hogy hogyan tehetek a klímavédelmiért.
Igen, és akkor itt szeretnénk lezárásképpen csak fölhívni a figyelmet gyorsan. Jelen pillanatban most még csak azon hallgatóink számára, akik Spotify-on hallgatnak minket, hogy ezen a platformon, ezen az oldalon most már megtalálhatóak ilyen kis kérdőívek, ilyen gyors felhívások, hogy fogunk ilyeneket posztolni ezekhez a podcast részeinkhez, ahol ti is nyilváníthattok véleményt, hogy adott témakörről mit gondoltok. Tehát például most ehhez a részhez ezt fogjuk megkérdezni tőletek, hogy ti mit gondoltok bizonyos ilyen módszerekről, hogy egyénileg mit tudunk, melyiket tartjátok a legfontosabbnak. Szóval, hogyha van kedvetek, akkor nyugodtan kattintsatok rá a Spotify hallgatóink ezekre a kérdőívekre, és ez nekünk is érdekes visszajelzés, és később akár erre tudunk majd reflektálni is.
Így van. És köszönjük tényleg megint csak, hogy velünk tartottatok, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!